hallgassátok meg azon igét, melynek alapján a mi Úrunk Istenünk szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ki közöttetek a jó hírt. Található ez Pál apostol Efezus beliekhez írott levelében. Pál apostol Efezus beliekhez írott levelének 4. fejezetében, a 4. fejezet első 16 verszakából szól hozzánk. Hogy miként szól hozzánk Istenünk írott igéje, keresztény alázattal és odafigyeléssel hallgassuk helyünket elfoglalva. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelességével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Istené és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az felismeri. Feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás telében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestül ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, és különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Eddig Istennek írott igéje. Kedves drága testvérek, pünkösnek ünnepét ünnepeljük, azt, amikor a lélekkel megkereszteltettek az apostolok, az egyház születését. Nincs még egy ilyen nyelv, mint a magyar, amelyik azt mondja, hogy egyház. Nem különféle felekezetek, nem templom, nem kirche, vagy church, hanem egyház. És az egyház, testvérek, ez az egy lélek, az egy keresség, az egy Úr által van. Pál apostol ezt jól tudta és jól ismerte azokat az embereket, akiket tanított, ahogy Isten is jól ismert bennünket. És ne gondoljuk azt, hogy azok az emberek valami más fajták voltak, mint mi. Ne gondoljuk azt, hogy különlegesebbek voltak. Vagy az apostolok esetleg úgy emberként alapvetően többet tudtak volna. Semmi ilyenről nincsen szó. Arról van szó, hogy ahogy az Úr Jézus a szolgálatát elkezdte, elkezdett elhívni embereket. És nem csak elhívott embereket, hanem elkezdte tanítani őket, és tanított őket arra, hogy miként lehet megállni az Istennek szolgálatában. Felkészítette őket, terelgette az ő lépteiket a megszentődés útján. Sőt, hogyha emlékezünk rá, amikor kiküldte a tanítványokat, akkor adott nekik erőt is, hogy tudjanak gyógyítani, halottat feltámasztani, ördögöt űzni. Tehát olyan dolgokat tettek még szent lélek nélkül az apostolok, amik számunkra teljesen csodásak és szinte hihetetlenek. Hiszen a modern orvostudományban ugye tudjuk jól, hogy vannak olyan dolgok, amire nincsen magyarázat. Milyen jó lenne, ha egy levágott kar vissza tudna műni. Milyen jó lenne, ha fel tudnánk támasztani embereket. De ezek a csodák és jelek nem azért voltak, hogy az emberek állandó jelleggel feltámaszták a halottakat, hanem ezek mind az Úristenre mutattak. Pál apostol is nem azért volt nagy, mert nagy dolgokat véghez vitt és sok-sok csodát mutatott be, hanem azért volt nagy, mert Krisztusnak a fogja volt. Fogoly volt, kedves testvérek, ezért az Úristen elhívott. Elhívott egy gyere. Nekünk milyen elhívásaink vannak? Milyen felhívásaink vannak? Vannak olyan felhívások és elhívások, hogy jöjjenek el ide, moziba, vagy egy nagy ünnep lesz valahol, valamilyen gála, est, különféle programokat szerveznek, ilyenkor nyáron és kint a szabadban. Van mindenféle hagyományőrző program, van gulyás fesztivál, pálinka fesztivál, vannak olyan elhívások, hogy gyertek, menjünk el este budizni, ugye a fiatalok ezt ismerik, vagy menjünk át a szomszédhoz, menjünk át a barátokhoz, vagy éppen jön a kereszt neveknek az elhívása, névünnepek, vagy valaki éppen most ünnepli 50. születésnapját. Sokféle el- és meghívásunk van. De aztán vannak olyan meghívásaink és elhívásaink, amire nem szoktunk válaszolni. Olyan, amikor úgy érezzük, hogy foglyok vagyunk. Édesapám, amióta megjelent a mobiltelefon ebben az országban, és jobban elterjedté vált, ő azóta csak úgy hívja a mobiltelefont, hogy kórház. Mert milyen lesz a mobiltelefon? A mobiltelefon ugye milyen dolgosan, mindenkinek van telefonja gyakorlatilag. És tulajdonképpen bármikor, bárhol utol tudnak bennünket érni. És vannak olyan hívások, amiket nem akarunk felvenni, vagy éppen nem tudunk felvenni, de van olyan hívás, amit csak látni se akarunk. Nagyon sok hívás és meghívás van. Ahogy a telefon elszabadult tulajdonképpen, és az internet is elszabadult, egyre többen hívogathatnak bennünket, egyre több elektronikus leveleket, meghívókat kapunk termékbemutatókra, ilyen-olyan kedvezményes nyaralásokra, és szinte nincs is időnk nem csak, hogy ezeket elolvasni, vagy megnézni, de arra meg pláne, hogy válaszoljunk rájuk, hanem egyszerűen csak vagy kitöröljük a postafiókunkból, vagy kapunk SMS-eket többek között mindenféle ajánlattal, ezekkel nem foglalkoztunk. És tényleg az ember, hogyha egy ismert ember, vagy olyan poszton és polcon van, ahol ő sokat tud tenni, például orvos, akkor a beteget folyamatosan hívják. De az is lehet, hogy valaki autószerelő, aki ugye a gépeket javítja, és az autószerelőket is szokták hívogatni. Vagy villanyszerelés létezik, és sok-sok elhívást és meghívást nem tudunk fogadni. De ez minden hívás, ami a világból ered. Ez nem a múltból erednek ezek a hívások. Az Úrnak az elhívása teljesen más. Ott az ember valóban fogolyjá válik. Miért? Milyen a fogolynak a helyzete? A fogoly, aki rab, az bemül egy cellába, esetleg besüt a nap, de ott van a rács, nem tud onnan kimenni. Pál apostol erre próbál utalni, hogy ő, aki fogolja az Úrért, kéri őket. Miféle kérés az, amit egy rabtól el tudunk fogadni? Milyen kérés az, ami számunkra egy bezártságot jelent? Milyen felszólítás az, amikor valaki látszólag falak mögül, vagy gondolhatnánk, hogy bizonyos rácsos kapuk mögül szól hozzánk? Hát mitől fogolj Pál? Azért, mert kénytelen ezt tenni. És kénytelen ezt tenni, ahogy mi is kénytelenek vagyunk minden vasárnap és minden ünnepen egyaránt föl és följönni ide, és hirdetni az Istennek evangéliumát. És bizony ez erőfeszítésbe telik. Erőfeszítésbe telik beszélni ezekről a dolgokról. Valóban erőfeszítésbe telik az, hogy az ember teljesen alázatos legyen, hogy szelíd legyen, hogy türelemmel viseljük el egymást, hogy szeretettel igyekezzük megtartani a léleknek az egységét, a békesség kötelékével. Pál apostol olyanokra kér meg bennünket, ami mind erőfeszítést takar. Igenis erőfeszítés vasárnap. Fölkelni és eljönni a templomba. Hétfőn másodnapon még természetesebb, hogy nagyobb erőfeszítés. Hiszen Bizonyos vagyok benne, hogy ma kevesebben vagyunk, mint tegnap. És ti vagytok azok, akik erre a napra is ezt az erőfeszítést ki tudtátok fejteni. Szerintem ez nagy dolog, mert ez azt jelenti, hogy mi próbálunk felnőni az igéhez. Próbálunk megtalálni azokat a lehetőséget és azokat a módokat, hogy felnőhessünk a mi elhivatásunkhoz, hogy a lelket valóban próbáljuk elfogadni. Miért van ez? Azért van, testvérek, mindez, mert a valóság, az Istennek a szeretete, az emberi lét, az az állapot, amiben élünk és szenvedünk, mert mindahányan szenvedünk napról napra, az mindenütt közös. Afrikában is, Amerikában is, Ausztráliában is, Ázsiában is, és itt Európában is. Az is lehet, hogy van valahol másik a világéletemben ugyancsak ember. Nem lehet tudni. Nekünk nem ez a dolgunk, hanem az a dolgunk, hogy nem ezzel kell gondolkodni, hogy hova mehetnénk, mert mindez menekülés, mind abból, amit mi megélünk. Hanem nekünk az a dolgunk, hogy ezt az erőfeszítést, amit meg kell tegyünk, azt megtegyünk. Amikor eljövünk templomba, akkor értjük meg, akkor érthetjük meg, vagy sejthetjük meg, mit jelent az, amikor Pál apostol azt mondja, egy a test. A tagok összegyűlnek ide. És amikor látszólag szétválunk, amikor elmegyünk innen, akkor hordozunk magunkban az evangéliumnak az üzenetét, a szívünkben hordozunk az igét, a szívünkben hordozunk azt a fedést, vagy tanítást, vagy megkönnyebbülést, ezt a vezetést, amit az ige ad nekünk. És ilyenkor visszagondolunk. Így talán megérthetjük, hogy miért egy test. És ezért folytatja így, hogy egy a lélek. Mert egy azon lélek hozott el titeket, és vezet majd haza. Egy azon hit. Egy azon keresség. Egy azon Isten és Atya által vagyunk itt mindahány. Aki Atya és Isten a mindeneknek. Ő van mindenek felett és mindenek által, és mindeneknek. Ezek nagyon fontos szavak. Pál apostol nem olvasható egyszerűen. Pál apostol nagyon-nagyon közvetlen tanításokat ad nekünk arról, hogy kik vagyunk és ki az Isten. Mi az, hogy mindenek felett van és mindenek által és mindenekben? Hogyan tudnánk mi ezt elképzelni? Hiszen hogy lehet mindenek felett, amikor mindenekben is ott van? Ezt szokták hasonlítani a régi egyházatják is a keret. És ahogy Nagy Tiszteletős úr is prédikált, egy jó 2 évvel ezelőtt volt egy sorozat, nem tudom, emlékeztek-e rá, a léleknek a terét. A léleknek az a ter, amiben élünk. Olyan ez, mint amikor a tengerben minden ott van a só. Milyen érdekes ugye, hogy a mi életeink, amikor elkezdünk növekedni, megszületünk a világra, mint a húvú patak kijön a hegy oldalból, és édes annak íze. És ahogy ez a patak ez szélesedik, és egyre nagyobb lesz, és több-több patak egyre fut, és akár folyócskává duzzad meg. Ugye a mi életeink is találkoznak, és együttesen éljük és visszük az életünket. És aztán ez utána belemegy a nagy folyamba, és mindez még édes, de a folyam már sokkal több hordalékot visz, mint a folyó. A folyam már nem annyira tiszta, mint a patak. Úgy kezd a mi életünk is megterhelődni. Úgy kezd a mi életünk is sok-sok tapasztalat által zavarossá lenni. De amikor odaérünk a tengerbe, keserűségbe, ahol minden egy, a só megtisztít mindent. És az emberi testnek, ami egy, egyedi leghelyen sós, ezek pedig a könnycsepjeink. A könnycsepjeink, melyeket hullatunk, ami miatt, a szenvedés miatt zavarossá válhat a mi életünk, mert nem tudjuk hova kapjuk. Ekkor lép be az Úr Jézus Krisztus. Ekkor lép be az ő keresztje, az ő halála, kegyelme, feltámadása is, a légelekben megtapasztalt igazi kegyelem. Az, amikor a sós víz letörődik a mi orcánkról, akkor, amikor az egységet a tagok között megtaláljuk, akkor, amikor felemel bennünket a magasságba, amikor a hétköznapi fogságainkból kiszabadít, a hétköznapi gondolataink, hangulat ingadozásaink helyett, a lélek indít bennünket. És a lélek arra indít bennünket, hogy ő hozzá menjünk. Ezért vagyunk. Bizonyíték rá ez a nap. És hát kedves testvérek, amikor ideérünk, akkor szembe találkozunk az igével. Szembe találkozunk azzal, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi megtehetünk, illetve megtehetnénk ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben. Ugyanis amikor Jézus kiszabadít bennünket a fogságból, akkor az valami plusz. Szabadságot ad nekünk, és felfedezheti velünk a talentumainkat, hogy mit tehetünk. Hogyan hirdethetjük a Krisztust. Az egyik legegyszerűbb Krisztus hirdetési mód, hogyha a hirdetésből, hogyha látjuk, hogy kimarad, akkor még fölbarakulunk egy párat, és akár úgy ide-oda ledobhatjuk a postoládába. Nagyon egyszerű és könnyebb módja. Ennél már nehezebb az, amikor valaki diakónussá, asztali szolgálóvá válik. Az, aki előkészíti a gyülekezeti alkalmakat. Az, aki takarítja a templomot. Az, aki utána jön annak, hogy itt minden vasárnap a tökéletes legyen. Az egyházi szolgáló. Ott van még a tanítás, a lelkeknek a pásztorolása, és sok-sok munka van itt, ami elvégzendő, takarítások, ácsolások, tetőszerkezetnek cseréje, sok-sok dolgunk van. De mindez is szerint legfontosabb az, hogy ami kegyelmet megkapunk, azt adjuk tovább. Erre is azt tudom, hogy készüljünk. Amikor templomba jövünk, amikor igét veszünk és igét olvasunk, akkor nem jöhetünk ide zárt szívvel, nem jöhetünk ide úgy, hogy már mindent tudunk. Mi sem úgy jövünk ide fel a szószékre, hogy mindent tudunk. Nagyon sokszor remeg is a lábunk, és csak a lélek segítségével vagyunk képesek. Bármi igazat jól és helyesen mondani. Mert kell, hogy felkészüljünk, kell, hogy készüljünk a kegyelemben. Ha ennek a folyamatnak nincsen vége a mi felkészülésünknek, ha nem készülünk fel tényleg az igére, akkor nem tudunk vele mit csinálni. Beszéltünk már erről. Vannak olyan ige hallgatók állítólag, akik elhozzák az edényüket, hogy megkapják belé az igét, de fordítva tartják. Vannak olyan ige hallgatók, akik elhozzák az edényüket, de még van benne valami, nem üresedtek meg. Benne van az a saját gondolatok. Benne vannak mindazok a dolgok, amiket hoz kívül a világból. Benne vannak kérdések, benne vannak válaszok, benne vannak sértődések, vagy fenyegetések, benne vannak keserű tapasztalatok, vagy túlságosan örömteli tapasztalatok, amik megakadályozzák azt, hogy a hit és a megismerés egysége létrejöjjön. Olyan ez testvérek, mint a tudatos táplálkozás. A tudatos táplálkozás az az utonhaladás a nagykorúság felé, ami mindig elég feszítés. Amíg nem táplálkozunk tudatosan, nem olvassuk az igét tudatosan, nem hallgatjuk az igét tudatosan, akkor ez egy kicsit olyan, mint amikor mi lelki pásztorok kést adunk annak a kezébe, aki még nincsen rá felkészülve. Ekkor van az, amikor megítéljük egymást. Ekkor van az, amikor megítéljük a világot, hogy ezt és azt csinál. Ekkor van az, amikor ahelyett, hogy felkészültünk volna, ahelyett, hogy megvártuk volna, míg a mi lelkünkben nagyra terepélyesedjön a fa, akkor visszamegyük az ítélgetéssel, mert az ige az két évünk ha. Föl kell, hogy nőjünk a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak. Ameddig arról kell beszéljünk, hogy bocsássatok meg másoknak, addig az mindössze a tej, az még nem kemény eredet. Akkor még nem vagyunk felkészülve arra, hogy egyenesen járjunk. Ameddig arról kell beszéljünk, hogy imádkozzatok nap, mint nap, akkor az még csak tej, nem nagy különbség. Amíg arról kell beszéljünk, hogy olvassatok az igét, addig az még csak tej, nem nagy különbség. Ameddig nem tudunk megbocsájtani, addig az igét se értjük meg, addig mindössze kisgyermekek vagyunk. Ismertek a kisgyermekeket milyen, ugye? Ha találnak egy szép lepkét, akkor mindenféle rossz indulat nélkül mondhatnánk, megvizsgálják egy kicsit. De letépik az egyik szárját. Vagy ha találnak egy kis bogarat, látták, hogy megy, benne van a reflexünkbe, hogy adott a ilyenek, mi is ilyenek vagyunk, mindaddig, amíg nagykorúságra felnőtt. Hogyha visszagondoltok arra az igére, amikor voltak egyesek, akik Krisztust megtagadták, és nem fogadták el Messiást, és ott voltak a tanítványok, és megkérdezték az Urat, hogy Uram, kívánod el, hogy hívjunk-e rá, rájuk, tüzet az égből, úgy, ahogy Illés tette. És erre azt mondta nekik Jézus, hogy hó, álljon meg egy kicsit. Nem tudjátok, miféle lélek működik bennetek. Mert lehet, hogy erősek vagyunk. Lehet, hogy el tudunk végezni dolgok. Lehet, olyan pozícióban vagyunk, hogy emberek felett döntünk. De amíg a lélek le nem ereszkedik ránk, addig nem látjuk át azt, hogy miért van. Ez egy folyamat. A megszentődésnek a folyamata. Erről Pál apostol beszél egy másik igényében, nevezetesen, hogy eleve kiválaszt bennünket. Eleve kiválaszt bennünket, de hogyan vezeti fel ezt Pál? Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Erről volt is prédikáció egy pár hete. Tehát mindaz, amit megtapasztalunk az életben, az mind javunkra szolgál, nem kell, hogy ítélkezzünk, nem kell, hogy mások felett pálcát törjünk. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez. Ekkor mi még nem tudjuk azt, hogy ki vagyunk választva. A választottak nem tudják, hogy az Úristen eleve kiválasztotta őket, ez csak az élet folyamán derül ki. Én se gondoltam volna 20 évvel ezelőtt, hogy itt fogok állni. Sőt, pont más gondoltam. Pontosan más. És el is rendeli őket. Az mit jelent, hogy elrendeli őket? Hogy az életükbe beilleszti az ő kegyelmét. A mi életünk olyan, mint egy vonal. Napról napra élünk, tapasztaljuk, hogy múlik az idő. Egyik napra következik a másik. Olyan, mint egy számsor, nullától elkezdve. És mi számoljuk az éveket. De az Úristen nem egészen ilyen, ő a most és mindörökkének a tapasztalatában élő, átlátta az egészet egyetlen egy pillanatban, egyetlen egy pontban. És amikor mi úgy tapasztaljuk, mondjuk 20 évesen, vagy 15, vagy 40 évesen, hogy az Isten szóval meglátogat bennünket, az már rég el volt rendelve. És mit rendelte, hogy hasonlókkal legyenek fia képéhez? Azt rendelte, hogy mi is Krisztusivá alakuljunk. Szeretővé, vele egyé. És hogyha elrendelt, azokat el is hívta. És ezek azok a hívások, amikről beszéltünk. Erre a hívásra válaszolni elég nagy erőfeszítés, nem úgy, hogy az apostolatok mondhatnán könnyebb volt, hiszen a világ legnagyobb karizmájával megáldott az Úr Jézus Krisztus hívta el őket. De mi bizony, mi sokat a kisebb karizmával megáldott valakik vagyunk. És hogyha mi szólongatunk, akkor sokszor ugye nem akarjuk elfogadni. Nem akarjuk elfogadni azt, hogy esetleg kötődünk. Kötődünk felfelé, és nem itt a világban másokhoz. De hogyha elvéd bennünket, akkor meg is igazít bennünket. És tulajdonképpen, amikor énekeljük a 329. énekén második versszakát, amikor keresztelünk, ugye nem éltem még a földszínén, és te értem megszülettél. Mit sem tudtunk arról, hogy elrendelt, elhívott bennünket az Isten. És meg is igazít a keresőben, hogy most ezeket a gyermekeket megigazítottam, miként a keresőnek a sátornyában, a bűnbocsánatnak a hirdetésében. És utána pedig azt mondja a Pál, hogy mikor megigazultunk, akkor kell törekedni mindarra, amiről beszélt. És ez a nehézség igazából. Az a nehézség, hogy ilyenkor a mi szívünket megtisztítsuk, hogy együtt mozogjunk, hogy együtt induljunk, együtt mozduljunk, hogy a kiskorúságból felnőjünk. És ez napról napra való munka. Nem lehet egy-két napot kihagyni. Olyanak kell nekünk legyen a tanítás követése, a keresztény élet, mint a mindennapos étel és mindennapos ital. Különben ide-oda hányódunk a tanítások szeleitől, sodródunk ide-oda az emberek csalásai miatt, tévút a csábító ragassága miatt. És akkor ezután jön a Szentlélek. Amikor a Szentlélek eljön és ránk kiárad, lehet, hogy csak egy pillanatot, akkor megértjük a dicsőséget. Akkor megértjük az egységet. Amikor megvilágosít bennünket a Szentlélek, akkor közkeletig szól élve, amikor megvilágosodunk, akkor döbbenünk rá, hogy ki ő igazából. Akkor döbbenünk rá arra, hogy csak ez az igazsághoz való ragaszkodással lehet növekedni. Mert Isten lélek és akik őt imádják, lélekben és igazságban kell, hogy imádják. A mostani kiadványunkban van is erről szó. És hát testvérek, ahogy így egybeillesz bennünket és összefog bennünket az Isten, azt mondja, hogy saját adottságunknak megfelelően teszi mindezt. Itt vagyunk egy páron. Valaki közünk ebbe jó, másik abba jó. A mi felelősségünk, hogy felnővén nagykorúan rádöbbenjünk arra, hogy mi mibe vagyunk jók, és hogy azt akarok jók. Ha nem tudunk jól főzni, akkor ne azt tegyük a közösségbe. Ha tudunk jól szervezni, akkor próbáljuk azt megtenni. De mindez erőfeszítés. És erre hív az Isten. Erre hív, mert így tudunk csak növekedni és épülni. Ha nem így növekszünk és épülünk, akkor a lélek nem látogat meg bennünket. Ha arra megyünk rá, hogy pusztán szavakkal elintézzük a dolgokat, hogyha azt tesszük, hogy nem nézünk szét saját közösségünkben, hanem csak elfogadjuk azt, amit készen kapunk, és nem akarunk hozzátenni, akár nem merünk kritizálni, akkor nem töltjük be az elhivatásunknak a rendelését. Van egy régi református vicc, testvérek, természetesen a katolikusok ellen irányul, elnézést, hagyd mondjam elleknek. Ez egy régi vicc, ami át volt alakítva a 20. században, úgy szól, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek azon gondolkodott, hogy hova menjenek nyaralni. Ez tipikus 20. század már, és akkor mondja az Atya, hát én keletre mennék, mert ott az emberek még tartják a hagyományokat. Megbecsült helyünk van, ott jó lesz. Erre mondja a Fiú, hát de úgy, hát menjünk Amerikába, hát mennyi megváltatlan lélek van ott, hát bár keresztényeknek mondják magukat, de hát látjuk, hogy háborúznak folyamatosan. Erre pedig azt mondja a Szentlélek, hogy hát én inkább Rómába mennék. Hát de Rómába, hát nem érhet, mert ott még soha nem voltam. Lehet a Szentlélek hozzánk most úgy szól, hogy menjünk a Masztentionba, mert ott még soha nem voltam. Érezzük meg a saját szűkösségünket. Érezzük meg azt, hogy valóban lélek nélkül nem tehetünk semmit. Érezzük meg az apostolok rettegését a világtól, a zsidóktól, a körülnéző helyektől, amíg nem kapnak szent lelket. Érezzük meg azt, hogy amikor megjött a lélek, akkor viszont együtt mozdultak. És azóta is együtt mozdul minden lélekben felnőtt és nagykorúságra lépett ember. Adja az Isten, hogy ez a közösség is, mi is így tudjunk haladni, így tudunk növekedni. Hiszen ahogy hallhattuk, nagy templom felelősséggel bír. Nagy templom cegléden valami olyasmi, mint amikor valaki egy magas rangú családba születik meg. Mint amikor valaki valami alapvetően nagyobb hivatásra van kijelölve. Nőjünk fel ehhez, hogy valóban tudjunk kemény eredelt is rágni, valóban épüljön szeretetben mindez, valóban egy test legyen és egy lélek legyen, és ehhez bizony nem tudjuk megspórolni az előfeszítést, nem tudjuk megspórolni a rögös úton való járást, de közben az örömnek a hullámai, a derű, a léleknek a világossága napról napra növekedik, napról napra mélyülünk benne, és fogadjuk el, hogy aki növekedni akar és mélyülni akar, az kihívások elé fog nézni. Nagyon nagy kihívásaink vannak. Kérjük az Úristennek a lelkét, hogy fel tudjunk nőni azokhoz. Most pedig, kedves testvérek, válaszoljunk